És hát ezért minden apró résznek ebből az életből külön jelentőséggel bír, külön tanulságot hordoz. Ő rejtőzött Isten akart lenni, kiüresítette önmagát, megalázta önmagát, 30 éven keresztül egy teljesen feltűnésmentes, egyszerű vidéki munkás életet választott, engedelmeskedett szüleinek, akik bár rendkívül tiszta és szent emberek, de mégiscsak puszta emberek voltak, segítette őket a mindennapokban, és ezzel egy páratlan példamutatást vitt végbe. Isten tervének, a kihivatkoztatása volt ez a 30 év. Amikor emberré lett az örök ige, lemondott palotáról, luxusról, vagyonról, kényelemről, ismertségről, földi dicsőségről, de nem akart lemondani a családról és a szülőkről. Legtisztább, legoldalabb, legszeretőbb édesanyát választott magának, aki Istennek a legtökéletesebb teremtménye, és egy tiszta lelkű, tiszta életű apa is kellett neki. Nem biológiai értelemben, de kellett neki az apai szeretet, a nevelés, a példamutatás. Szent Józsefről azt mondja a Szentírás, hogy igaz férfi volt. Nem közli az evangélium egyetlen egy szavát, mondását sem, de a tettei dicséri, hogy amikor az Urannyal a parancsolta, akkor ő abban a pillanatban úgy tett, ahogy az Úr meghagyta neki. Tehát ez az igaz voltnak a lényege, hogy kételkedés nélkül, ellenvetések nélkül megtenni az Úr akaratát. És bár nem sokat tudunk róla a Szentírásban, de el tudjuk képzelni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezhetett az a férfi, aki a világ összes férfia közül egyedül volt méltó arra, és egyedül ő atya osztozott az Atya Istennel abban a jogban, hogy az Isten egyszülött fiát az örök igét fiának szólítsa. És az Isten minden a örök igére, a Földön is, meg most a mennyben is így szólítja Józsefet, az egyszerű názáreti munkás ember, édesapám. Az apaság ugyanis sokkal több, mint a genetika és a biológia, hanem bizony pontosan ezt jelenti, amit József jelentett az Úr Jézusnak a názáreti életében. Azt a fajta biztos védelmet, biztos irányító tűtát, ő jelenítette meg a mennyei atyát a názáreti szent családban. És hogyha a mi korunk nagyon sok szempontból beteg, és nagyon sok szempontból hát a pusztulás útját járja, ez nagy részben annak köszönhető, hogy mi egy apátlan társadalom vagyunk. Tehát nagyon-nagyon súlyos válság oka az igazi keresztény férfiak, apák, férjek hiánya, vagy távolléte, vagy hivatásuk nem ismerése, elhanyagolása. Napjainkban ez a radikális feminizmus is rengeteget pusztít, amely azt tűzi célunk, hogy megvédi a nőket, a nőknek a jogait, de valójában rossz férfiakat akar csinálni a nőkből. Elpusztítja azt, ami a nőiességben igazán értékes és szép. És valójában boldogtalanná teszi elsősorban magukat a nőket, azután pedig a családjaikat és a gyermekeiket is. Azt akarja elmutatni ez a korunk ideológiája, hogy tulajdonképpen nem fontos a nemeknek a különbsége, támasztó, megkövetel dolgokat, de ezért megtanítja, főleg a fiú gyermeket azokra a nagyon fontos keresztény erényekre, mint amilyen az önfegyelem, az önzésünk legyőzése, a munka szeretete, a szorgalom, az önfeláldozás a közösségért, a családért, az anya szeretetére is ugyanígy szükség van a belsőséges, feltétlenül elfogadó szeretetre, amely mindig menedéket is támaszt nyújt, ahol mindig haza lehet menni. Valójában az anyának ez a belsőséges, gyengéd szeretete teszi a házat otthonná, de ugyanakkor az apa biztosítja a család életfeltételeit, a védelmét, a kereteket, a szabályokat, a stabilitást ő adja. A hősies eszmények, az önfeláldozás, az óvati erények, az önbegyőzésnek a példája az igazi keresztény fér és édesapa. Az egyház élet is annyira szenved a férfias erények hiánya miatt. Bár ugye a papságot kitartóan fenntartjuk a férfiaknak, de hát mégis azért hányszor látjuk a liturgiában is, hogy hiányoznak ezek a férfias erények, hogy hányszor szétesik a liturgia szentimentális érzésekbe, a szószárkásába, egyszerűen érzelmes közösségi találkozóvá válik, elsiklad a lényege, ami Krisztus áldozata, annak a megújítása, a valóságos jelenlét imádása, vagy például, amit a ministrálásban látunk, hogy ez egy igazi rovati szolgálat az oltár körül, az úr trónusa előtt. Tehát ha ez nincs, ha nincs világos, logikus tanítás, nincsenek világos szabályok és igények, nincsenek támaszva, hanem tehát nem adunk egy komoly kihívást az embereknek, akkor az a tapasztalat, hogy a férfiak elmaradnak a templomból, elhagyják a vallásgyakorlást, és hát ezért kell nekünk annyira religiózus is, mert mindezeket tartalmazza. Nem csoda, hogy világszerte azt kell tapasztalni, hogy a religiózus behozza, visszahozza a férfiakat, különösen a fiatal férfiakat a templomba, a liturgiába, hogy azok azután keresztény családokat alapítanak, hozzák a feleségeiket, gyermekeiket is, és valójában ilyen módon ezek a közösségek a jövő zárójává válnak. Tehát a szentségben világosan meg kell, hogy jelenjen Krisztus megújuló áldozata, ez az igazi férfias odaadás, önmagunk teljes feláldozás a másikért, a közösségért, az emberiségért, és ez az apaságnak, azaz férfiasságnak az igazi ősintája, hogy nekünk is önzetlenül áldozatot kell adnunk magunkat, a nagyobb értékekért, a magasabb erkölcsökért, a családért, az egyházért, a nemzetért és a hazáért. Igen, testvérek, miután korunkban olyan sok a széteső család, vagy legalábbis a diszfunkcionális család, olyan sok a válási ára, a csonka család, ezek végtelenül sok lelkisebbet fejtenek a területű nemzetek lelki világában. És hogy a nemzetékek egymást követik, egyre mélyülnek és hallozódnak ezek a sebek. Tehát megjelenik a társadalmi delikvencia, a képtelenség, a pszichai képtelenség, a családi, társadalmilag hasznos közösség életre. És ez már bizony 12. Leópába óta tart ez az állapot, és egyre csak fokozódik és rosszabbodik. Hát látjuk, hogy mennyire ritka dolog az manapság már, hogy egy fiatal családot alapít, hogy házasságot köt. Hányszor mondják a házasság esküvőre készülő párok, hogy a rokonság kérdőre mondja őket, hogy hát minden kell összeházasodni, hát éljetek egy kicsit, együtt élvezétek egymást, ami jól esik, utána hát majd szép mennek, hát nem kell ezt betonozni, meg tartósítani ezt a kapcsolatot. Tehát, hogy a legközelebbi rokonok azok csodálkozva néznek arra, És ez a fok alatt is, hogy a lelki hivatásokban is annyira nagy kétségünk van. A papi szerzetes élet is valójában, ha nem is a maga földi értelmében, de azért egy családi életre való meghívás. Mondjuk nálunk szerzeteseknél ez egyértelmű, hogy ez egy nagy közösségben való élés jelent. De azért egy plébános és egy egyházmegy és papisnak úgy kell, hogy vezesse a plébániát, mint egy jó családban. Tehát ott odaadja önmagára rábízottak ért is, hogy valóban családiasság közösségét tegye a hívek közösségét. És ez mindig áldozat által lehetséges. Tehát kell, hogy valaki föláldozza magát, hogy ez megvalósuljon. De erre a föláldozása, önfeláldozása csak egészséges, teljes keresztény ember képes, akit egy egészséges család nevel ezeket az erényeket. Igen, testvérek, tehát a mai evangélium valamiképpen bemutatja nekünk a szent családot, mint egy ideális családi közösséget. Hát mit látunk? Először is, hogy ez a család Isten szeretés. Nem csak azért, mert hogy az Isten fia áll a központban, mint gyermek, maga a második Isten személy, hanem látjuk, hogy az ő életükben az Isten szolgálat, az Isten imádása, az magától értetődő. Napon napi természetes elejárója az életnek. Mert hogy a szent család, ugye fölmegy minden húsvétban, húsvétkor Jeruzsálemben a templomban imádni az Isten, hogy Mózes törvények előírta. Igaz, hogy azért három zarándok bűnnek is volt, de akik olyan messze értek Jeruzsálemből, mint a szent család, azoknak elég volt csak egyszer évente, és hát 12 éves kortól állva ez a kötelesség, mert hogy egy 12 éves zsidó fiú az már fölnőttnek számított a jog szerint, tehát már a felnőtt ember kötelességeit is kellett teljesítenie. Az Úr Jézus minden további nélkül aláveti magát ennek a törvénynek. De ugyanakkor azt látjuk, hogy ez a keresztény család nem izolált, tehát nem egy elzárt sziget, hanem valójában az egész falu ment Jeruzsálembe. És hát föl se tűnt az, hogy a gyermek Jézus három napja nincs a szülei közelében, mert annyira közösségben él a názáreti lakosság, a ottani rokonság, hogy az természetes volt, hogy a valamiképpen a gyermekeket is bizonyos mértékben közösen nevelték, közösen vállalták a felelősséget, hogy az ő minden napjaik a szorosan összetartózó családoknak a közösségéről volt szó. Aztán milyen érdekes, hogy amikor a templomban marad a gyermek Jézus, a 12 éves Jézus, aki már ugye nem is számít gyermeknek, hogy mit csinálott? Azt mondja, hogy az írás tudókkal hallgatja és kérdezi. Általában az ember azt mondja, hogy tanította őket. Mármint okos volt 12 éves korában, tanította a teológusokat, a nagy hittudósokat, de nem. Hallgatva és kérdezte őket. Tehát micsoda alázatra tanít az Isten fia, hogy mielőtt tanítani kezdeni, először neked kell tanulnom, először neked kell töltekeznem. Ma a pedagógiának is az egyik alapvető hibája szerintem az, hogy nem akar tanítani, hanem azt mondja, hogy a gyermekben már minden benne van, csak elő kell belőle csalogatni. Hát nem, hogyha nincs alapanyagok, akkor nem tudok építkezni. Át kell adni az alapanyagot, amiből aztán kreatív módon tud újat előhozni. De maga az Isten fia is, aki a mindenható, a birtokában van, a minden tudásának a és ugye ezt a szűzanya sem felejtette el soha, hogy bár ő szült ezt a gyermeket, de a gyermek végsősoron nem az övé, hanem Istené, a mennyei atyáé. Tehát itt is azért nagyon